Még egyszer szeretettel köszöntöm a testvéreket. János evangéliumából olvasom az igét ezen a délelőttön, János evangéliumának a 15. fejezetéből a 16. vers álljon előttünk, ezt fönnállva hallgassuk meg. Tehát János evangéliumának 15. fejezetének a 16. verse így szól: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, hogyha valaki ma reggel elővette az útmutatót, és tudom, hogy sokan elővesszük reggelente az útmutatót, és elolvassuk az aznapra szóló igei üzenetet, az láthatta azt, hogy a mai nap igéi arról emlékeztetnek bennünket, ahogy az Ószövetségi kiírt ige is elénk állítja, hogy mi az ő alkotásai vagyunk, hogy ő hozzá vagyunk rendelve, az ő gyermekei vagyunk, és Isten sokszor akar bennünket emlékeztetni arra, hogy kihez is tartozunk. Hogy soha ne feledkezzünk el, hogy az ő alkotása, az ő szeretetének a teremtése vagyunk, és mindig emlékeztetni szeretne bennünket, hogy minden, ami ebben a világban van, minden, amit megalkotott Isten, azt azért alkotta meg, hogy bennünket ebbe a csodálatos világba teremtsen, és hogy itt sokasodjunk, szaporodjunk, töltsük be a földet, őrizzük ezt a földet, és éljünk mindazokkal a javakkal, amit Isten eltervezett, amit megadott nekünk. Tehát Isten mindig emlékeztetni szeretne bennünket arra, hogy kihez tartozunk. Hogy ki a mi Istenünk, és milyen célja van a mi életünkkel. És föl kell tennünk ma reggel azt a kérdést magunkban, hogy mennyire vagyunk mi ennek a tudatában. Mennyire vagyunk mi annak tudatában, hogy mi Istenhez tartozunk, és nem feledkezünk-e időnként arról el, hogy Isten a mi életünknek az Ura, megtartója, üdvözítője, hogy az ő kezében van az életünk. Isten szeretne erre emlékeztetni. Az előbb, a imádság előtt egy rövid kis részt olvastam fel az Ószövetségből, Mózes második könyvéből, abból a részből, amikor Isten igéje arról beszél, hogy a fogságból kijött izraeliták, zsidók elindultak ugye a 40 éves vándorlásra, és Isten azt mondja Mózesnek, hogy készítsetek nekem hajlékot. Gyűjtsetek ezért össze mindenféle anyagot, mindenféle ékszert, hogy elkészüljön az a sátor, vagy később a templom, ami, ahol közöttetek lehetek. És én azon gondolkodtam el, hogy miért is volt szükség arra, hogy Isten népének az életében jelen legyen a szent sátor, majd később jelen legyen a templom. Miért is olyan fontos ez az ember számára? Én azt gondolom, hogy Istennek a legfontosabb terve ezzel kapcsolatban az, hogy megmutassa, hogy ő közöttük van. Persze mondhatjuk azt, hogy a sátor volt az, a templom volt az a hely, ahova a zsidók elmentek, ahol bemutatták az áldozatokat. Nagyon sokféle módon leírja a Szentírás ezeket az áldozati szokásokat, hogy mit is kell tenni, és ezt nagyon szépen a nép elé állítja Isten, de igazából az egyik nagyon fontos feladata a Szent Sátornak, a templomnak az, hogy emlékeztessen bennünket Isten arra, hogy ő közöttünk él. Itt van jelen a mi életünkben. És tulajdonképpen ez a Istennek, ez a célja ma is azokkal a templomokkal, azokkal az imaházakkal, ahol, amiket az emberek felépítettek. Igen, vannak helyek, amelyek olyan fontosak, hogy lássuk. Amikor az ember elmegy egy városba, vagy meglátogat egy bizonyos helyet, akkor olyan fontos az, hogy időnként látunk templomokat, látunk imaházakat, látunk olyan helyeket, amelyek, ha elmegyünk mellette, és lehet, hogy csak egy tábla mutatja, hogy itt egy gyülekezet van, hogy itt Isten tiszteleteket tartanak. Nem tudjuk, hogy kik ők. Fogalmunk sincs arról, hogy milyen közösség az. Azt se tudjuk, hogy kik vannak benne, de valamire mindig felhívja a figyelmünket, hogy itt jelen van Isten. Hogy ne feledkezzünk el arról. Mert az ember olyan könnyedén megfeledkezik a hétköznapokban, a hétköznapok futásában, rohanásában, vagy ha már valaki nem tud rohanni, szaladni, ugye, ahogy szokták mondani, az idősebbeknek már azt gondoljuk, hogy nincsen annyi dolguk, nem járnak munkahelyre, nem kell annyi dolgot elintézniük, de ők nekik pedig a hétköznapok apró gondjai, problémái, ami betöltik az életüket, amiket el kell végezni, azok a gondolatok járják be az embereknek a gondolatait, a terveit, hogy mit kell még megtenni. Nyilván mindig eszembe jut az, amikor valakinek mondtam azt, hogy de jó, amikor az ember nyugdíjas lesz, mert több ideje van mindenre, és ő azt mondta nekem, hogy igen, mert mindenre több idő kell, hogy elvégezzük. És ez tényleg így van. Tehát, hogy mindenki a hétköznapi gondok között, próbák között, vagy talán a nehézségek között teszi a dolgát, és valljuk be őszintén, hogy elszalad egy nap, és lehet, hogy a nap végére vesszük észre, hogy elfeledkeztünk arról, hogy jelen van Isten a mi életünkben. Hogy jelen van az Isten szeretete, jelen van az Isten irgalma, és mi elfeledkezünk róla. Az imaórán Jákob életét vettük elő egy nagyon rövid kis gondolat kapcsán, és annak a gondolatnak a kapcsán, ami tulajdonképpen a mai igékben benne van, hogy emlékezzünk az Isten irgalmára, mert Jákob emlékezett arra, hogy Isten irgalmas hozzá. És arról beszéltem néhány gondolatban, és csak szeretném most egy nagyon röviden összefoglalni, csak azért, hogy ide hozzam ehhez a ma délelőtti gondolathoz, mert arról beszéltem, hogy hát miért is lehetett Jákob hithős. Hogy miért is állította Isten ő elénk. És arról beszéltem, hogy hát Jákob méltatlan lett volna önmagában arra, hogy hithős legyen. Ha megnézzük az életét, a cselekedeteit, és mindaz, ami körülötte van, hát minden lehet ebből kimazsolázni, kiszedni, csak azt nem, hogy hát ő méltó lenne arra, hogy Isten szeretetében éljen. Ahogy látjuk a családját, látjuk a szeretteit, látjuk a maga őző természetét, és az, amiben él, mind otthon Izsák házában, ahol ugye érezzük a Szentírás olvasása közben azokat a feszültségeket, amelyek ott vannak a szülők között, a fiúk között, és ami megmérgezi a levegőt, aztán majd amikor elmegy Lábánhoz, ott is azt látjuk, hogy ott is mindenki csak önző módon éli az életét, ahogy megpróbálja Lábán kisebbizni az ő lányainak a férjét. Belegondol az ember, hogy milyen ez a világ, vagy milyen világban éltek az emberek akkor. És Jákob rádöbben arra, amit lehet, hogy olyan sokáig nem értett meg, hogy még ma is Isten kegyelmes ő hozzá, pedig nem érdemli meg. Pedig nem érdemli meg is. És aztán rádöbben arra, hogy Isten őt egészen másra hívta el, hogy egy változáson menjen keresztül. Ez volt Istennek a terve, hogy megmutassa Jákob életén keresztül az ő hatalmát és a nagyságát. Hosszú út volt ez. És lehet, hogy sokan azt mondanák, hogy ezt az életet ők nem kívánják. De amiért Isten mégis kiválasztotta őt, az nem Jákob, hanem az ő irgalma és az ő kegyelme. Tehát, hogy látni és meglátni az ember életében, a magunk életében az, hogy minden kegyelemből van. És Isten kegyelme, hogy élünk, Isten kegyelme, hogy hordoz bennünket, és nem érdemelünk meg többet sokszor, mint amit kapunk, sőt, sokszor még az sem. Tehát Isten irgalmára, az Isten szeretetére emlékeztet bennünket minden. És erre kell, hogy emlékeztessenek bennünket azok a helyek, ahol tudjuk, hogy jelen van Isten, vagy az ő neve jelen van. És amikor Isten azt mondja az ő népének, hogy csináljatok nekem hajlékot, akkor újra és újra arra akar bennünket emlékeztetni, hogy ő jelen van a mi életünkben, sőt, jelen akar lenni a mi életünkben. Emlékeztetni akar az ő szeretetére, emlékeztetni akar arra, hogy ő hűséges hozzánk. Tehát emlékezzünk meg erről. Olyan érdekes megfigyelni a Szentírást a Jelenések könyvében, hogy Isten igéje leírja azt, hogy milyen is lesz a mennyek országa. Isten igéje azt mondja, hogy ott nem lesznek templomok. És én sokszor gondolkozok, meg a hívő ember gondolkodik azon, hogy miért is nem lesznek templomok. Hát az egyik dolog az, hogy nem kell már áldozat. Mert Isten az ő áldozatát meghozta. Másik dolog, amiért nem kell, hogy templom legyen most a mi elgondolásaink, vagy a mai témánk alapján, hogy nem kell, hogy emlékeztessen bennünket semmi Istenre, mert Isten mindenekben jelen lesz. A mennyek országában nem kell, hogy tornyok mutassák, vagy táblák mutassák, hogy Isten közöttünk van, hogy él, és hogy jelen akar lenni az emberek életében, ott, ahol összegyűlünk, és veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ahogy mondja az Úr Jézus, amikor elment ebből a világból. Tehát ott nem kellenek ezek a dolgok, itt viszont még kellenek. Mert Isten igéje arról beszél, Jézus azt mondja, hogy én választottalak ki titeket, és rendeltelek el ki titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. Mi a célja az Istennek? A célja az, hogy megmutassa az ő szeretetét és az ő hatalmát. És mi által tudja megmutatni? A templomokon keresztül. És az új szövetségben pedig Isten igéje azt mondja, hogy nem tudjátok-e, hogy ti az Isten temploma vagytok. Ezt mondja Pál apostol, vagy a másik helyen hasonlóképpen azt mondja, hogy mert ti az élő Isten temploma vagytok, és én leszek nekik Istenik, és ők pedig lesznek nékem az én népem. Igen, hogy megmutassuk az ő hatalmát és az ő irgalmát. Mint hogyha azt mondaná Isten igéje, hogy Az új szövetségben az Isten népének a feladata az, hogy átvegye, ha nem is minden tekintetben a templomnak a szerepét. Hogy megmutassuk, és világossá tegyük az emberek között, hogy Isten jelen van ebben a világban. Arról beszél az Isten igéje, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát nem csak azért vagyunk Isten lelkének, Isten jelenlétének a temploma, mert magunkba hordozzuk a Krisztust, mert Krisztus benne él a szívünkben, hogy mutassuk az Isten képűséget, hanem Isten arra hívott el bennünket, gyermekeit, hogy megmutassuk a mi életünkön keresztül az Isten jelenlétét. Az, hogy Isten megszólítható, hogy Isten képes átformálni a mi életünket, hogy neki megújító hatalma van arra, hogy az, ami régen volt, az elmúljon, és most már újjá legyen minden. Tehát amikor Isten igéje arról beszél, és az Ószövetségben arról olvasunk, hogy Isten megszólította Mózest, és azt mondta, hogy csináljatok nekem hajlékot, ahol lakozhatom, ahol emlékeztethetlek benneteket arra, hogy én közöttetek vagyok, akkor nem csak arról a házról, nem csak arról beszél, hogy van egy hely, ami emlékeztet, hanem arról beszél, hogy lesztek ti az én népem, akiken keresztül megmutatom az én irgalmamat és megmutatom az én szeretetemet. De van egy kérdés bennem, mert ugye az Úr Jézus azt mondja itt az előtt felolvasott igében, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és azért rendeltelek el titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és ez a gyümölcs pedig megmaradjon. És az a kérdés foglalkoztatott engem, hogy vajon mennyire tölti be ma az Isten népe, mennyire tölti be a hívő ember azt a feladatát, hogy megmutassa a világnak azt, hogy Isten jelen van, hogy Isten változást tud végezni az ember életében, mennyire tölti be az a hívő ember azt a küldetését ebben a világban, amire bennünket az Úr elküldött. És arra kellett gondolnom, hogy azt nem mondom, hogy nem tölti be, de arra kellett gondolni, hogy milyen kevés ember az, aki igazán betölti. Vagy milyen részlegesen tölti be a feladatát az Isten népe, hogy megmutassa az ő mennyei atyának a dicsőségét. És én azt gondolom, hogy talán érdemes azon elgondolkodnunk, magunkba nézni, magunkba szállni, és megvizsgálni az életünket, hogyha az én életemet látják az emberek. Ha az én életemre ránéznek az emberek, vajon látják a Krisztust? Látják az Isten dicsőségét? És hadd menjek egy kicsit vissza a Jákob életére. Hát, ha elkezdjük végigolvasni Jákob életét, és megvizsgálni azt, hogy mennyire látszik meg rajta az Isten dicsősége, akkor azt mondjuk, hogy hát azért elég hiányos. Sőt, majdnem azt mondhatjuk, hogy észre sem vehető. Amiben észrevehető az Isten dicsősége, az nem Jákobon múlik, hanem Istenen. Aki annak ellenére, hogy milyen Jákob, hogy milyen önző, és mennyire csak önmagával foglalkozik, és hogy mennyire csak az érzékszervei csak a vágyai után fut egész életében, akkor azt láthatjuk, hogy amiben meglátható az Isten jelenléte az, az, ahogy Isten mégis mindig kihúzza őt a bajból. Mindig valahogy az irgalmával kiemeli abból a mélységből, ami éppen a maga cselekedetei miatt, maga indulatai miatt jut az ember. Hát így is megmutathatjuk az Isten hatalmát. Azáltal, hogy látják az életünkben azt, hogy mennyire csak a saját indulataink, csak a bűnös természetünk szerint járunk, és Isten mégis irgalmas hozzánk. De Istennek nem ez a terve. A templom, amit felépíthetünk, és amit Isten felépített, az nem arról szól, hogy egy rozoga épületet láthatunk, amit Isten irgalma tart, hanem egy olyan épületet láthatunk, amelyből sugárzik az isteni tisztaság, szentség, tökéletesség. Tehát ami miatt nem látszik rajtunk az, hogy mi Isten kiválasztottjai vagyunk, hogy Isten bennünket elhívott, hogy a Szentlélek templomaként élünk ebben a világban, annak az oka talán az, hogy nem ragaszkodunk eléggé az ő útmutatásához. Hogy hogyan is nézzen ki ez a templom? Milyennek is kell lenni ennek a templomnak? Hát ha megnézzük az Isten igéjét, akkor azt látjuk, hogy hát elég bonyolult az, amit Isten megtervezett. Ahogy leírja a Szentírás a templomnak és a szent sátornak az építését, azt látjuk, hogy Isten mindent eltervezett. Azt is megmondta, hogy hol legyenek a bojtocskák, hol legyenek azok a apró kis dolgok, amelyek színesítik, díszítik a templomot. Tehát, hogy nagyon egyértelműen és nagyon világosan leírja Isten igéje azt, hogy milyennek szeretné látni ezt a templomot. És hogyha megnézzük a Szentírást, akkor azt is leírja Isten igéje, hogy milyen legyen a mi lelki templomunk, a mi életünk. És hát sokan meg is szokták kérdezni azt, hogy van olyan dolog, amit Isten ne tiltana, vagy amire ne adna Isten valami szabályt, hogy hogyan éljünk? Hát nincs. Mert szinte minden szabályozva van az ő akarata szerint. És lehet, hogy sokszor úgy érezzük, hogy ez már sok, ez sem szabad, az sem szabad. Hányan halljuk azt a gondolatot emberektől, hogy hát nektek ez se szabad, az sem szabad, mert azért, mert ti templomba járó, hívő emberek vagytok, hát akkor annyi mindent nem szabad, minden le van szabályozva. Tényleg, annyi mindent nem szabad. De azáltal, hogy Isten így megmondja nekünk, hogy hogyan éljük az életünket, ne gondoljuk azt, hogy ez önmagában rossz. Mert sokszor mi is úgy érezzük, hogy be vagyunk szorítva, és sok ember érzi azt, a hívő emberek is, hogy be vagyunk szorítva. Miért nem ad nekünk Isten egy kicsit nagyobb szabadságot? Hát azért, mert Istennek terve van, hogy hogyan építi fel ezt a templomot. Azt is leírta, hogy hogyan kell elkészíteni a templomot. Mindent megadott. Emlékszem, amikor végeztem a középiskolába, ugye építészeti, vagy építészetet tanultam, vagy építés, és, na, újra kezdtem. Tehát olyan szakközépiskolába jártam, ahol a magas építést tanultam, és hát elég sok rajzot készítettünk épületekről, homlokzatot, alaprajzot, és mindenféle részleteket ki kellett dolgozni papíron, éjszakákat görnyedtünk a nagy papírok felett, hogy szépen kidolgozzuk ezeket a tervrajzokat, és emlékszem arra, hogy hát ezek nagyon egyszerű épületek voltak, általában egy családi házat kellett megtervezni ehhez, szolgáló dolgokat úgy statikailag, mint építészetileg, és emlékszem, hogy amikor befejeztem az iskolát és elkerültem a munkahelyre, az első ilyen nagy nem csalódás, hanem meghökkenésem az volt, hogy éppen akkor építették a, hát ma már nem állít Nyíregyházan a húsipari vállalatot, és ahhoz az építés vezetőséghez kerültem, ahova megkaptuk a tervrajzokat, hogy mi fogjuk építeni ezt a bonyolult új épületet. És emlékszem, hogy megjött a főnököm, és mondta, hogy menjünk ki, mert meghozta a tervrajzokat. És akkor kimentünk a munkatársammal, hogy a terveket hozzuk, hát mondom, minek ehhez ennyi ember, hát én is csináltam rajzot, nem kell ott olyan nagy, és amikor azt látom, hogy 3-4 ilyen nagy stóc tervrajz ki volt, vagy be volt téve a kocsi a hátuljába, és hát ezek a tervrajzok legalább ilyen asztal nagyságúak voltak a legtöbb része, és akkor mondom, hát minek ez a sok rajz? Hát ennek semmi értelme nincs, de hát mindenki volt dolgozva. Semmit nem hagytak a véletlenre, nem volt az, hogy majd valahogy megcsináljuk, úgy építészetileg, mint gépészetileg, már minden előre meg volt határozva, hol mennek a csövek, hol mennek a vezetékek, hogyan is lesz, milyen szerkezetek lesznek beépítve, minden el volt készítve. Hát nézzük csak meg, hogyha ma egy családi házat építenek, jó esetben az engedélyezési tervből dolgoznak, vagy megpróbálnak valamit, de ezt nem lehet abból elkészíteni. És mindegyik összefüggött mindennel, és emlékszem egy-egy ilyen megbeszélés során kipakoltuk a nagy asztalra ezeket a terveket, húztuk az egyiket oda-vissza, néztük, hogy hogyan is függnek össze, de ez csak így megy. Meg volt határozva. És hogyha azt elrontottuk, ha arra nem figyeltünk oda, akkor súlyos károk keletkeztek. Enélkül nem lehet megépíteni a házat. Csak azok az emberek, akik, bocsánat, nem értenek hozzá, azok gondolják azt, hogy mindegy az, majd valahogy oda kerülnek a dolgok. Nem, Istennél nincs ilyen. Ahhoz, hogy az funkcionáljon, ahhoz, hogy az tökéletesen munkálkodjon, hogy az el tudja azt a feladatát látni, amiért építik, ahhoz nagyon fontos, hogy betartsuk azokat a szabályokat, és azokat a dolgokat, amiket az építész, vagy maga a tervező megtervezett. Mi nem látunk át mindent. Különböző szakiparok dolgoznak egy-egy ilyen nagy építkezésen, és egy építész nem mindig tudja azt, hogy mi fog készülni ott esetleg egy ilyen különleges szakipari feladatban. Amit lát valaki, az a tervező, aki az egészet megtervezte. Mi csak a részfeladatokat látjuk el, de ő átlátja. Ő tudja azt, hogy mi fog kialakulni. Az ő személy előtt már, amikor leült az asztalhoz, ő előtte már ott volt a kép, hogy mit szeretne megtenni, és ezt tökéletesen kidolgozta. Miért nem tölti be a szerepét az Isten temploma, a mi életünk? Azért, mert nem vesszük komolyan, hogy amit Isten nekünk mond, arra szükség van. Hogy az, amit ő eltervezett, az csak akkor fog működni, hogyha mindent úgy teszünk, ahogy ő ezt mondta. De miért nem tölti még be a templom az ő akaratát, vagy az ő célját. Azért, mert nem úgy csináljuk meg, ahogy ő ezt mondta. Tehát az egyik dolog az, hogy ő elkészítette, és nekünk abból kell dolgozni, olyanná kell válnia. De nem mindegy az, hogy milyen anyagot használunk be. A legjobbat, a legtökéletesebbet kell használni. És olyan kedves dolog, ahogy olvassuk az igében, az, hogy Isten arról beszél, hogy hozzátok azt, amit én mondok. Még azt is mondta, hogy milyen színű fonalakat hozzunk. Még azt is világossá tette azt, hogy milyen kövek kellenek, hogy mire mi szolgál. Nagyon világosan elmondja, és azt mondja, hogy azt tegyétek. És ki tegye? Az, aki ért hozzá. Van egy gondolat ott a Szent Sátor építésénél, ami olyan sokszor előttem van, amikor az ige azt mondja, hogy mester munkával végezték. Tehát akkor lesz a templom az Isten dicsőségére. Akkor fogja betölteni a küldetését, ha úgy építjük meg, ha az ő akarata szerint építjük meg, és azzal az odaszánással, amivel Isten maga is munkálkodik ebben az ügyben. Mert sokszor azt látjuk, hogy Isten munkálkodik, Isten oda tesz mindent, ahogy szoktuk mondani, Isten mindent beletesz ebbe a projektbe, ahogy szokták mondani, ő mindent oda teszi a lelkét, mi pedig csak úgy immelámmal. Dolgozgatunk, ugye, ahogy szokták mondani, dolgozgatunk benne, csinálgatunk dolgokat, de nem történik meg az az odaszánás. Márpedig erről beszél Isten igéje, hogy nem én ti választottatok, hanem én választottalak titeket azért, hogy gyümölcsöt teremjetek, és ez a gyümölcs, ez megmaradjon. Fel lehet úgy is építeni az épületet, hogy addig álljon, ameddig talán úgy gondoljuk, hogy kell, vagy úgy, hogy ez az utókor számára is legyen felkiáltó jel. Legyen egy olyan hely, és vagy egy olyan templom, ami az ő dicsőségét hirdeti. Isten igéje pedig így akar bennünket felépíteni. Így akarja, hogy mi oda szenteljük a mi életünket. Ez a mi felelősségünk. Amikor az Úr azt mondja, hogy én választottalak titeket, amikor arról beszél, hogy az ő dicsőségét hirdessük, akkor erre emlékeztet bennünket, hogy miért is vagyunk mi itt ebben a világban, mi is a feladatunk, mi is a felelősségünk, az, hogy útmutatás legyünk a következő nemzedéknek, hogy útmutatás legyünk a mi nemzedékünknek. Erre szolgál a templom. Megmutassa, hogy Isten jelen van, Isten munkálkodik, hozzá lehet jönni, és ő elvégzi az ő tökéletes munkáját, ha mi közreműködünk ebben a munkában. Én azt kívánom, hogy Isten végezze el bennünk is ezt az ő tökéletes munkáját. És hogy ez mennyire lesz tökéletes, hogy mennyire leszünk Isten szent temploma ebben a világban, az attól függ, hogy mennyire hallgatunk rá, mennyire vesszük komolyan azt, hogy milyennek akar bennünket látni, és hogy milyen szívvel építjük ezt a templomot, milyen odaszállással. Adja az Úr, hogy a mi életünk, a mi templomunk az Isten dicsőségére váljon. és látva az emberek a mi életünket, cselekedeteinket, valóban tudják dicsőíteni a mi mennyei atyánkat, mert Isten erre hívott el bennünket. Hát tegye Isten áldássá a mi életünket, úgy szeretteink, barátaink, ismerőseink körében, mint abban a kis körben, vagy nagyobb körben, ahova Isten állított bennünket, az ő dicsőségére és a mi lelki javunkra. Amen.